Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az Ukrajnának szánt segély. Már ebben a költségvetési periódusban, tehát a 2027-ig tartó időszakban is szán pénzügyi támogatást Ukrajnának az Európai Bizottság. Az értesülések szerint több 10 milliárd euróról van szó. Mekkora összegről beszélünk pontosan, már lehet-e tudni?
Tehát 50 milliárdról van szó a következő 4 évben, 2023 és 2027 között. Pontosan 2024 és 27 között, hiszen 23-ban már van pénz. Talán emlékszünk arra, hogy 2022. decemberében milyen nagy viták folytak, magyar kormány is részt vett ebben, hogy Ukrajnának adjanak-e még plusz 18 milliárd eurót, és az a vita csak arról szólt, hogy egy évre vonatkozzon ennyi pénzt. Akkor lehetett ezt már tudni, mikor nem is beszéltünk nagyon róla, hogy miután csak egy évre szólt, és itt a konfliktus az el fog tartani még évekig, ráadás Ukrajna helyreállítására, újjáépítésre is kell pénz, hogy itt sokkal nagyobb összegekről lesz szó. És ez most úgy néz ki, hogy ez olyan 50 milliárd euró lenne a 4 évre, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ez nem mind, sőt a nagyobb része ennek kölcsön, amit elvileg, hangsúlyozom elvileg, Ukrajnának majd vissza kell fizetnie.
Honnan teremtik meg a fedezetet erre? Hiszen egy költségvetésnél az ember azt gondolná, hogy az előre ki van számolva benne minden fillér.
Igen, a bizottság javaslata az egy kétrétű javaslat. Egyfelől lenne visszanemtétendő támogatás, ami az úgy teremtenék meg a pénzügyi mozgásteret, hogy a költségvetésen, a költségvetési plafonon, ugye van egy költségvetési plafon mindig, ezáltal a nemzeti költségvetésekben is van, a fölött vannak bizonyos olyan eszközök, pénzügyi eszközök, amelyek a tagállamoknak a plusz befizetésein alapulnak.
Ilyenek úgy tudom, hogy ez egy plafon nélküli eszköz lenne majd.
Van 6 ilyen eszköz, ez a 7-ként bekerülne egy ilyen ukrán tartalék, nevezzük ukrán tartaléknak, és az azt jelenteni, hogy a tagállamoknak kellene plusz befizetést eszközölniük alapvetően, illetve vannak még saját forrásai a költségvetésnek, de azok is elenyészőek a tagállami plusz befizetéshez képest. Ez az egyik része, ez a kisebbik része egyébként. A nagyobbik része a kölcsön, az a kölcsönrészlet, ahhoz pedig már jól ismert formulát alkalmaznák, hogy az Európai Unió költségvetésen nyújtanak garanciát. Az Európai Uniónak van egy ilyen pénzügyi mozgástere, amit úgy neveznek, hogy headroom, magyarul azt jelenti igazából, hogy pénzügyi mozgástér, ami azt jelenti, hogy van egy költségvetési plafon, egy kiadási plafon, és van viszont egy olyan plafon is, ami ezt meghaladja egyébként, ami azt mondja, hogy a tagállamoktól maximum mennyi pénzt kérhetnek be pluszban. És a kettő között van egy mozgástér, ez elég nagy egyébként, és ezt a mozgásteret használnak ki az Európai Bizottság arra, hogy ezzel által nyújtott garanciával kimenjen a piacokra, fölvegyen kölcsönt az ukránoknak, és ezt továbbadja nekik.
De az előbb említetted, hogy nem csak egy ilyen hitel része van ennek a kölcsönnek, hanem olyan része is, amit a tagállamoknak kellene összeadniuk. Milyen reakcióval fogadták a tagállamok ezt a helyzetet?
Senki sem örül neki nyilván, hogy a tagállamok által nem örülnek annak, hogyha plusz befizetésekre kényszerítik őket, de ebben az esetben azt tudjuk, hogy a tagállamok túlnyomó többsége elkötelezte magát Ukrajna hosszú távú finanszírozása mellett. Tehát, hogyha kicsit az újba is kell majd harapniuk, le fogják nyelni ezt a részét. Mikor arról beszélek, hogy a tagállamok túlnyomó többsége, akkor persze élek a gyanúperrel, hogy mondjuk a legkevésbé boldog talán éppen a magyar kormány lesz emiatt, hiszen tudjuk, hogy már korábban is voltak ezzel problémái, és én arra számítok, hogy hát tekintettel a szélesebb kontextusra is, emlékezünk csak arra, hogy a magyar kormány még mindig várja a pénzeket Brüsszelből, a feltételeket ugye teljesíteni kellene ehhez, és nyilván ilyen értelemben újabb kiadási kötelezettségeket fölvállal, miközben nem kapod a pénzeket, nyilván ez meg fogja nehezíteni majd a kormány dolgát, és élek a gyanúperrel, az Orbán kormány ezt azért érvként fogja majd használni, mikor a tárgyalások zajlanak erről, hiszen most a következő hónapokban egy-egy csak javaslat, a tagállamoknak ezt el kell fogadniuk.
Érzékeltessük, hogy mekkora ez az összeg, amiről itt beszélünk, tehát ez a 30-50 milliárd euró, ez mekkora mondjuk a Magyarországnak szánt támogatásokhoz viszonyítva?
Azt tudom mondani erre, hogy a Magyarország számára a 7 éves keretköltségvetés, ami 2021 és 2027 között fut, illetve a koronaválság alap, amit ugye ideglenesen hoztak létre, ez együttesen papíron Magyarország számára több mint 40 milliárd eurót jelentett volna 7 évre vonatkozóan. Tehát akkor arról beszélünk, körülbelül hasonló összegről beszélünk, nagyjából nagyságrendileg 4 évre Ukrajnának annyi pénzt szánnának, mint amit Magyarország hozzáférhetett volna, egy kicsit talán többet is, a 7 év alatt. Tegyük hozzá, ebben az összegben benne van az is már, amit majd Ukrajna újjáépítésére az Európai Uniós költségvetésből szánnak. Hiszen nem ez lesz az összes pénz, amit Ukrajna kapni fog majd az Európai Uniótól, tagállamaitól, hiszen a tagállamok majd külön is fognak hozzájárulni, meg a bankok is ugye a különböző hiteleken keresztül az IMF, hogy összejön egy olyan nagy csomag az Egyesült Államok és más országok is, amely tényleg képes lesz majd Ukrajnának a, meg tudjuk, hogy mikor újjáépítését finanszírozni.
Azt említetted, hogy ha emiatt hozzá kell nyúlni ennek a ciklusnak a költségvetéséhez, akkor az a magyar kormány számára valamilyen előnyt jelenthet. Milyen előnyt jelenthet? Változik a tárgyalási pozíciója ebben a helyzetben?
Én inkább úgy gondolom, hogy a magyar kormány számára nem feltétlenül ez egy kecsegtető felülvizsgálat lesz, hiszen ha megnézzük a tételeket, akkor általában tételekről van szó, amit nem biztos, hogy szívesen fölvállalnak. Itt Ukrajna egy szignifikáns része ennek a félidős felülvizsgálatnak, hogy arról van szó, hogy a 7 éves keretköltségvetésnél beiktattak egy félidős felülvizsgálatot. Azért egyszerűen, mert amikor elfogadnak egy ilyen 7 éves keretköltségvetést, az élet ezeket általában felül szokta írni.
Meg hát nagyjából a költségvetési időszak felénél érdemes is megnézni, hol tartanak a költségvetés, a pénzek elköltésében, vagy a bevételeknek a termelésében.
Így van, ez egy időleg is, ráadásul ugye még korábban is egy év előre is hozták ezt az egész gyakorlatot, épp egyszerűen azért, mert olyan dolgok történtek a keretköltségvetési elfogadás óta, az ukrajnai háború, illetve az is, hogy az infláció mértéke,
az ugye, mert hiszen,
emiatt például az állatkeresztődés, például megdrágult az a kölcsönkeret, amit a koronavírus alapnak nevezünk, hiszen azzal számolt a korábban, hogy ez 1,5%-os inflációval, ehhez képest 3%-os, annyival több kamatot kell majd fizetni. Tehát nagyon megdrágult, 20 milliárd eurót tesz most be az Európai Bizottság, javasolja a tagállamoknak kiegészíteni a költségvetést arra, hogy a kamatok visszafizetésére legyen elegendő pénz a költségvetésben.
Azt lehet-e tudni, hogy Ukrajna mire fogja fordítani ezt az összeget, mire szánja ezt az összeget?
Ezek ugye nem szabad felhasználású összegek lesznek természetesen. Pillanatnyilag egyszerűen részben arról van szó, hogy több részből áll majd. Az egyik az, hogy a kormányzati kiadásokat, hiszen a Ukrajnának pillanatnyilag nem nagyon vannak más forrásai, az, hogy tudja bevételei, tudja finanszírozni a saját adminisztrációját, működtetni a városokat, működtetni a közműveket. Ezen felül vannak még természetesen azok a kiadások, amelyeket a hadi kiadások keretében folyósítanak Ukrajnának, az egy másik tétel. Ez az egyik része, nyilván legfontosabb, hogy működtetni az országot, akkor is, amikor éppen háborúban áll. A másik nagy része természetesen az lesz, amikor majd elkezdődik a helyreállítás, az újjáépítés, ami érdekesebben, hogy az újjáépítés megkezdésével nem kell megvárni a háború végét. Ezt jelezte is az Európai Bizottság, ez egy folyamat lesz. Azokon a területeken, ahol már úgy gondolják, hogy nem biztos, hogy az orosz veszély.
Van, hogy
igen, biztos, nagyon jó a biztonság. Így van. Azokon már elkezdik ezeket a beruházásokat végrehajtani, hogy ne kelljen válni olyan sokáig ezekkel, és legyenek eredményei is ennek. Ugye az emberek számára morális ellenállás, morális tartása szempontjából biztos nagyon fontos, hogy lássák azért van valami fajta fejlődés a helyzetükben. Sokszor arról van szó egyébként, hogy a emberek feje felé födélt kell biztosítani, és ezt kell finanszírozni újjáépítés címén.
Azt jól gondolom, hogy most még csak egy tervről beszélünk. Mekkora a realitás, hogy ebből lesz is valami? Tehát, hogy megtalálják ezeket a forrásokat, föl tudják venni ezeket a hiteleket, illetve a tagállamok összeadják a hiányzó részt.
Mindenkinek kicsit fájni fog, mert szerintem azért a tagállamok nem feltétlenül örülnek annak, hogy egyre gyakrabban folyamodik az Európai Unió, tegyük hozzá, források hiány, más források hiány, egy ilyen kölcsönfelvételes módszered. Most már sorozatban történnek ezek a dolgok.
Nem az első kölcsön, így van.
Nem az első kölcsön, és a kormányok mindig úgy gondolkoznak, hogy ha valami egyszer megtörténik, akkor meg fog történni többször is. Másfelől az, hogyha alkalmazzák ezeket gyakrabban, akkor a kormányok is elfogadják szép lassan, hogy ez a normális élet
gyakorlattá válik.
Igen. És a harmadik fontos dolog, hogy azért a legtöbb országban hangsúlyozom, hogy az egy alapvető politikai célnak számít, hogy ezt a Ukrajnát nem szabad elengedni, és ezt a háborút Ukrajna nem veszítheti el. nem azt mondom, hogy megnyerheti, de azt, hogy nem veszítheti el. Oroszország, megfordítom, Oroszország nem nyerheti meg.
Mert hát a távlati cél az, hogy Ukrajna előbb-utóbb uniós tagállam lesz.
Ukrajna megkapta a tagjelölti tagságot. Akár az sem kizárt a jelenlegi helyzetben, hogy évvégén még a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről is döntés születik. Ez most ebben a pillanatban nagyon távolinak tűnik, de nézve a dinamikát, elnézve az elmúlt évek dinamikáját, hihetetlen mértékben felgyorsult ez a folyamat. Természetesen ez a folyamat nem haladhat ellenőrzés, kontroll nélkül, mert előbb-utóbb úgy is eljutunk oda, hogy föltegyük azokat a fontos kérdéseket, hogy ha Ukrajna csatlakozik, akkor hogyan alakul át az Európai Unió döntéshozatala, az Európai Unió mezőgazdasági politikája, és még lehetne folytatni ezt a csomó kérdést, egy 40 milliós országnak a jövendőben EU tagságáról lenne szó, ami azt jelenti, hogy Ukrajna benne lenne a lakosság méretét illetően a legjobb ötbe, a legnagyobb ötbe.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!